11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Hatékonyan fel kell lépni a hamis mézek uniós forgalomba hozatala ellen, például a természetes és nem természetes méz jelölése és elkülönítése által, addig is azonban az ebből fakadó versenyhátrány ellensúlyozására, így a méhészeti ágazat többlet támogatására van szükség. Hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter Brüsszelben. Az EU tagállamok agrárminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón Nagy István hangsúlyozta, Bulgária és Románia védő intézkedések alkalmazását kérte az Ukrajnából származó méz importja miatt. Mivel autonóm kereskedelem liberalizációs intézkedésben az úgynevezett ATM rendeletben meghatározott vámmentes kontingens kimerült, azonban az Ukrajnából érkező méz mennyisége még a vámmal terhelt behozatalként is problémát okoz a belső piacokon. A halászati kérdésekkel kapcsolatban elmondta, az álláspontok távol vannak még egymástól, a következő hetekben kemény tárgyalások várhatók annak érdekében, hogy mindenkinek elfogadható megoldás szülessen. Mindenképpen szeretnék a biológiai, a gazdasági és társadalmi egyensúlyt összehangolni, hogy a hármas egység tudja szolgálni az ebből élők mindennapját, mondta a tárca vezető. A kormány újra elindítja az otthonfelújítási támogatást, amely a családoknak jelent anyagi biztonságot és megerősödést, közölte a kulturális és innovációs miniszter sajtótájékoztatón. Hankó Balázs elmondta, hogy az otthonfelújítási támogatás az elmúlt években is sikeres konstrukció volt. A támogatásra vonatkozó szabályokról társadalmi egyeztetést indítottak. Emlékeztetett, a lakhatás támogatására vonatkoznak a nemzeti konzultáció egyes kérdései is, ilyen például a kollégiumi férőhelyek bővítéséről, valamint a szépkártya felhasználásáról szóló kérdés. Hankó Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években a családi otthonteremtési kedvezmény segítségével sok új lakás épült, illetve újult meg. A CSOK Plusz keretében 250 ezer otthonnal lettek gazdagabbak a magyar családok. A jövő évi költségvetésben soha nem látott összeg jut a családok támogatására, emelte ki a miniszter. Elmondta, hogy 3754 milliárd forintot biztosít a kormány a családoknak, ami 447 milliárd forinttal több, mint az előző évi, a 2010-es támogatásoknak pedig a négyszerese. Rekordmennyiségű, összesen 374 tonnányi tartós élelmiszer gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétvégi háromnapos akciója során. Az adományokból 75 ezer, egyenként 5 kilós élelmiszercsomagot tudnak összeállítani és eljuttatni a nélkülözőkhöz. Köztük gyermekotthonok lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalanokhoz, fogyatékkal élőkhöz és nagycsaládosokhoz. Az ország 365 áruházában megvalósított akcióban 6500 önkéntes segített, akiknek nagy része a csomagok kiosztásában is részt vesz majd. Az idén felajánlott tartós élelmiszerek mennyisége egyébként 36 tonnával több, mint az eddigi 2021-es rekord. A legtöbb felajánlás Budapestről és Pest vármegyéből érkezett. A rangsorban utánuk Győr-Moson, Sopron, Veszprém, Fejér, Baranya, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyék következtek. Az összegyűjtött élelmiszereket az Élelmiszerbank karitatív szervezetek segítségével juttatja el a gyűjtőpontként közreműködő áruházakból a nélkülözőkhöz az ünnepeket megelőző időszakban, valamint a leghidegebb januári hetekben. Az Egyesület összesen 500 ezer adománycsomagot szeretne eljuttatni a rászorulókhoz az év utolsó két hónapjában, amit elsősorban a kereskedőktől mentett, lejárat közeli és csomagolási hibás termékek összegyűjtésével tudnak biztosítani. 13 év szünet után jövő év februárjában újból megrendezik a magyar filmszemlét, amelyre 8 kategóriában lehet nevezni hétfőtől december 7-ig. A 44. magyar filmszemlét február 3-a és 9-e között rendezik meg Budapesten, a Corvin moziban, közölte Pataki Ágnes, producer, a filmszemlét szervező szemletanács tagja. Muhi András, a filmszemle igazgatója és a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke elmondta, a Magyar Filmes Seregszemle célja, hogy teljes horizontot mutasson be a magyar filmtermésből. A szemlére 2023. január 1-e után készült, magyar filmekkel, valamint magyar részvétellel készült koprodukciós alkotásokkal lehet nevezni 8 kategóriában. Játékfilm, kisfilm, kísérleti film, hosszú dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm vagy dokumentumsorozat, animációs film, animációs rövidfilm és tévésorozat. A beküldött filmeket előzsűri fogja megszűrni, körülbelül 22 játékfilm, 30 kisfilm, 20 kísérleti film, valamint 30 hosszú és rövid dokumentumfilm lesz látható majd az eseményen.
Az időjárásról.
Továbbra is sok lesz felettünk a felhő, emellett egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A déli szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Hajnalban 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name.
Házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Volomné Tóth Kornélia újságíróval beszélgetünk, aki a Nyíregyháza városi gyülekezet oszlopos tagja, számos szolgálatot vállal a református közösségben. Konfirmálása után eltávolodott az egyháztól, ma már viszont nem tudja elképzelni a vasárnapokat istentisztelet nélkül.
A hitnek a ceremoniális részében részt veszek, meg még hozzá tanulok sok mindent, hogy jobban értsem a tudományt, hogy mi az, amiben tudok hinni. Természetesen láttam, hogy 1000 feladat lehetséges, és úgy gondoltam, ha valahol ott vagyok, akkor 1000-en legyek ott. Tehát olyan szolgálatokat igyekeztem keresni, találni, kitalálni magamnak, amiben hozzájárulhatok én is az Úr szolgálatához, a gyülekezet szolgálatához, mindaz, ami az egyházközség értelemben, meg gyülekezeti értelemben fontos.
Volomné Tóth Kornéliát családjáról, hivatásáról és Isten hitéről kérdezzük műsorunkban. Tartsanak velünk!
So glad you came to save me.
házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Volomné Tóth Kornélia 13 évesen konfirmált. Gyerekként, mivel édesapja presbiter volt, természetes volt, hogy az egyház kötelékében élt, de később eltávolodott a gyülekezettől. Néhány vargabetű után már felnőttként tért vissza a közösségbe, azóta a Nyíregyháza városi gyülekezet oszlopos tagja. A vasárnapokat ma már nem tudja elképzelni istentisztelet nélkül. Az újságíró pályája során leginkább közéleti témákkal foglalkozott. Egy ideig az egyik újság belpolitikai rovatát vezette. Hogy miért választotta ezt a szakmát? Erről is kérdezi a következő percekben Sípos Brigitta.
Kipárnázott utam lett volna a hídgyakorláshoz és a gyülekezeti élethez, hisz édesapám nyugodjon presbiterként szolgált, rendszeresen jöttek hozzánk diakónusok, teológus hallgatók, tehát gyerekkoromban teljesen természetes volt a vasárnap délelőtti istentisztelet, minden, ahogy a gyülekezet tagjai általában, akik rendszeresen részt vesznek a közösségi programokban, mi is ezt csináltuk. De hiába konfirmáltam 13 évesen, a hit, mint tudomány és mint érzés nem érintett meg olyan szinten, hogy én folyamatosan itt maradjak. Akkor még nem volt olyan rendszeres a friss konfirmáltaknak a bevonása a gyülekezeti életbe, mint ma azt teszik a presbiterek, meg tesszük gyülekezeti tagok, hanem meg volt a konfirmáció, és mindenki ment a maga útjára. Na hát, én is a tudományokkal, meg minden fontos dologgal kezdtem foglalkozni középiskolás, főiskolás, egyetemista éveimben. Nagyon-nagyon sok mindent csináltam, csinálok, de egy idő után olyan kielégítetlen érzés volt bennem. Egyszerűen hiányzott valami, ami a teremtés és az örök lét közötti űrt jobban kitöltötte volna. Nem tudom az eseménynek az idejét, nem tudom az apropóját, hogy miért, de olyan elhívást éreztem, hogy egyszerűen mondom, vissza kell jönnöm ide az istentiszteletre. Csak hát az okozott nekem ilyen erkölcsi dilemmát, hogy van-e jogom ismét Istenhez fordulni, mert más filozófiákat, tudományokat ismertem meg az eltelt évtizedekben, hogy jövök ahhoz. Van-e erkölcsi jogom ehhez? Hát tudom, hogy jogilag bejöhetek, nem erről van szó, de számomra az erkölcsi kategória magasabb rendű, mint hogy én átléphetek-e egy ajtót, vagy sem. És volt egy-két ismerősöm, presbiter, akikkel beszélgettem, meg igazából nem is nagyon kellett beszélgetni. Én egyszerűen olyan mértékben vágytam ide-vissza, hogy a vasárnapot már nem tudtam volna elképzelni istentisztelet nélkül. Na most nem a ceremoniális része fog meg engem egy programnak, hanem annak a mély hitbeli, teológiai tartalma. És rengeteg mindent kezdtem újra elolvasni, vagy sokkal szélesebb körből válogattam olvasnivalókat, ami a keresztény teológiának a részéhez tartozik. Úgy a történelmi, a földrajzi, tehát ószövetséget, újszövetséget értsek, és állandóan foglalkoztatott az a kérdés, hogy mit mond nekünk Isten ma a 21. században, például az ószövetségen keresztül, mert hogy nem lehet válogatni az igék között, mert mindet el kell fogadni. De azért ezek nagyon súlyos kérdések és dilemmák voltak. Nem állítom, hogy mindenre sikerült eddig választ kapnom, de igyekszem. És ha már itt vagyok, és a hitnek még egyszer mondom, a ceremoniális szót, tehát ez a rendszeres részében részt veszek, meg még hozzá tanulok sok mindent, hogy jobban értsem a tudományt, hogy mi az, amiben tudok hinni, akkor természetesen láttam, hogy 1000 feladat lehetséges, és úgy gondoltam, ha valahol ott vagyok, akkor 1000-rel legyek ott. Tehát olyan szolgálatokat igyekeztem keresni, találni, kitalálni magamnak, amiben hozzájárulhatok én is az Úr szolgálatához, a gyülekezet szolgálatához, mindaz, ami az egyházközség értelemben, meg gyülekezet értelemben fontos.
Nyilván más egy tizenévesnek a spirituális érsége, mint egy érett hölgy. kezdőknek, aki egy komoly életutat tudhat maga mögött. Mi az, amit megkaptál, amikor újra visszatértél az egyháznak a kötelékébe?
Nehéz rá egy szavas választ adni, de talán az a fajta nyugalom, hogy mindig is érdekelt a teremtés rendje, egyáltalán a földrajz, a világ, hogy keletkezett a világ, hogy keletkezett az ember, miért vagyunk itt, mi a feladatunk, azt csináljuk, ami a feladatunk, mert ez egy nagyon-nagyon súlyos és fontos kérdés. És kezdtem azt érezni, hogy erre megkapom teológiai és egyházközségi meg gyülekezeti keretek között a választ. Olyan csodálatos tanító lelkipásztoraink vannak, akiknek az ige hirdetését igyekeztem olyan szinten beépíteni a tudásomba és a hitéletembe, hogy azzal értsem jobban, hogy miért vagyunk itt, mit csinálunk, mi a dolgunk, elége ez a teremtő atya előtt, mert az is egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy tényleg elég lesz ez, amit csinálok, mert jó, hát van egy számunkra rendeltetett idő, kegyelmi idő, és akkor most nehogy elpocsékoljam.
És most elnőttként hogy látod, hogy édesapád, mint szolgáló presbiter, mit végzett anno a gyülekezetben?
Hát akkor én még nem láttam bele a belső munka megosztásba, hanem csak azt láttam, hogy rendszeresen itt vagyunk a istentiszteleteken, jönnek hozzánk presbiterek, együtt szerveznek különböző dolgokat, de akkor én a tizenévesek szokásos kíváncsiságával feltettem a szükséges kérdéseket édesapámnak is. Valószínű, hogy volt neki olyan magyarázata rá, amit én akkor vagy nem értettem, vagy nem voltam rá kész, hogy megértsem. És egyszerűen nem tudott olyan szinten engem itt kötni az itteni gyülekezeti élet, vagy tevékenység. Még egyszer mondom, egy tizenéves, amikor 60-70 pluszosokkal ül egy padba, nem biztos, hogy azt érzékeli, hogy számára szól az az ige, vagy az a tevékenység. Akkor még nem voltak ilyen réteg alkalmak, csoportok, tudod, hanem csak azt láttam, hogy akikkel együtt konfirmáltam, azok szépen eltűntek mindenki a maguk 13-14 éves életével. És akkor úgy nem maradt senki, és akkor nem volt folytonossága, vagy folytatása az elkezdett dolgoknak.
És a régi konfirmandus társakból vannak itt most a gyülekezetben?
Hát, hogy itt vannak-e, és pont a 10:30-es istentiszteletre járnak-e, azt nem tudom. Jó néhánnyal szoktam találkozni, mert a régi iskolatársaim között is én a 2-es gyakorlóba jártam, a Bímesből meg a környékéről jártak, akkor még volt ez a körzetesítési szisztéma. Nagyon sokkal találkoztam itt, és járnak, vagy például az akkori Esperes úrnak, a Kovács Imre, néhai Kovács Imre Esperes úrnak a lányával, egyik lányával együtt konfirmáltam. Hát ő ma már Pesten van, úgyhogy igazából úgy nem tartjuk, de később, amikor itt dolgozott a főiskolán, a nyelvészeti tanszéken, rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, de ezek már nem feltétlen hitéleti kapcsolatok, hanem későbbi szakmai, emberi, baráti kapcsolatok voltak.
Mi vonzott az újságírói pálya felé?
Világéletemben érdekelt az, hogy valamit a tudomására hozni annak, aki azt nem tudja. Még középiskolás voltam, amikor a Kölcsei Gimnáziumban volt iskola rádió, iskola újság, hát természetesen azokat is csináltam. Aztán a főiskolára is magyar-orosz szakra jelentkeztem, mert külföldi egyetemre akartam menni, ami akkor lehetséges, egyáltalán Magyarországon elérhető, ez a moszkvai Lomonoszov Egyetem volt, de jelentkezés előtt halt meg édesapám, úgyhogy özvegy édesanyám meg az én kisöcsém mellett szóba sem került az, hogy én külföldre mehessek egyetemre. Jó, és akkor ide a főiskolára meg már azért mentem a nyelvszakot, és azért meg a magyart is azért választottam, hogy ez már az újságíráshoz visz közel. Aztán volt a főiskolán is olyan alkalom, akkor még a Magyar Televízió másfajta közhasznúságot vagy közéletiséget képviselt, és akkor bevonták a főiskolásokat is olyan országos műsorba, amit szerkesztettünk, csináltuk, emlékszem, mint Ceglédre mentem, ottani Kossuth Zsuzsa kutatásokkal foglalkoztam, stb. És akkor ezek olyan érdekesek voltak, tehát jobban például Vitrai Tamás volt annak a műsornak a házigazdája és a vezetője, nagyon sok mindent lehetett szakmailag is tanulni tőle is, amit a középiskolában úgy elkezdtem, később ez egyre inkább tudatosodott bennem, meg aztán a Kelet-Magyarországban kezdtem írogatni különböző kisebb-nagyobb cikkeket, és már főiskolás voltam, amikor státuszt ajánlottak, hogy na akkor itt elkezdhetek dolgozni, és akkor a később utána újságíró főiskola, stb. Már teljesen egyértelmű volt, de az eredeti kérdésedre válaszolva, Brigitta, az vonzott, hogy átadni valakinek valamilyen információt, amiről még neki nincs tudomása. Na hát ezért is érdekel például a hitéleten belül, hogy mit üzen nekünk Isten a Biblián keresztül, és utána meg az a feladatunk, hogy gyűjteni lelkeket, hogy más is megtudja azt, amit Isten üzen.
Az elhangzottakból kiérződik, hogy van egy óriási tudásszomj benned, még most is, és feltételezed ezt a tudásszomjat a másik emberben is, nyilván az olvasókban is, és a Kelet-Magyarországnál a belpolitikai rovatot vezetted. Hát ez nem lehetett könnyű téma akkor sem.
Nem volt könnyű. Hát minden a belpolitikához tartozott, ami nem külpolitika, nem gazdaság és nem sport. Bár a sportot nagyon szeretem, lelkemnek csücske ez is. De igazából minden, ami közéleti kérdés, tehát létszámában is a belpolitikai rovat egymaga nagyobb volt, mint az öt másik rovat együttvéve. Tehát ez nagyon komoly feladatkör volt, de érdekes. Izgalmas, én nagyon szerettem csinálni, és hitem szerint igyekeztem úgy tenni, hogy a közvetlen munkatársaim elégedettségére és kreativitásukat, aktivitásukat bevonzva csináljam, illetve hát az olvasók számára is, hogy legyen az hasznos, fontos, érdekes.
Isten megáldott téged házassággal, két fiúgyermekkel, három unokával. Mit jelent ez a te életedben?
Hát nagyon sokat jelent, mert természetesen őket is igyekeztem arra tanítani, azokra az értékekre, amelyek nekem fontosak. Mindig mondtam a fiaimnak, tanuljatok nyelveket, utazzatok sokat a világba, mint én, ismerjetek meg népeket, embereket, hogy tájékozódjatok a világba. Olyannyira megfogadták, hogy az egyik Németország túlsó felére költözött, és ott települt le a családjával, a másik fiam Pesten él, illetve Pesten dolgozik, de Solymáron élnek a társával. Hát az unokáim pedig, hát minden nagyszülő azt mondja, hogy természetesen milyen csodálatosak, de hát én nagyon örülök, hogy kettő is, az egyik most fog konfirmálni, a másik körülbelül két év múlva, a harmadik, a kislány unokám pedig három év múlva, mert ott más az iskola rendszer Németországban, de nagyon, nagyon örülök annak, hogy fogékonyak azokra az értékekre, azokra az emberi közösségi értékekre, tudás megszerzésére, amit én magam is fontosnak tartok. Ha ritkán is találkozunk, de nagyon komoly olyan társas játékaink vannak, ami a tudást célozza, vagy ha Németországban ott voltam, egyik unokámnak a hittan tanul, és akkor egyszer a diakóniáról kellett egy prezentációt összeállítani, vagy a Biblia az Ószövetség alapító atyáiról, és én olyan boldogom, mert hát ugye őnek ezt németül kellett megcsinálni, de magyar vonatkozású dolgokat, illetve hát magyarul, amit én hozzá tudtam tenni, mert a németet azt annyira nem tudom, hogy abban otthon legyek, de nagyon szépen megbeszéltük, hogy ezek a témák mit jelentenek ma a világban. És akkor így nagyon szép kis prezentációkat lehetett csinálni. Ezt csak arra mondom, amit kérdezte, hogy tudom átadni nekik ezeket az értékeket, vagy mit jelent a velük való kapcsolat. Mindenekelőtt azt, hogy szeretetteljes emberek, ugyanúgy, mint a fiaim, hasonló értékek mentén nevelik a gyerekeiket, úgyhogy ebből a szempontból nyugodt vagyok. Hiszem és hinni szeretném, hogy majd egyszer a hitélet nem csak a hittanórán keresztül, mert az mondjuk kevésbé alkalmas arra, hogy a cselekvő hitet kialakítsa az emberben. Hiszem, hogy ők is megtalálják, pontosabban a Teremtő megtalálja majd hozzájuk az utat ahhoz, hogy ők is részesei legyenek ennek a fajta meggyőződésnek és élménynek. Én remélem, hogy azért, ha lassan is, de az elvetett mag majd szárba szökken.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bolomné Tóth Kornélia újságíróval, a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet oszlopos tagjával. Maradjanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Református közéleti magazinja.
Folytatjuk a beszélgetést Bolomné Tóth Kornélia újságíróval, aki a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet oszlopos tagja, számos szolgálatot vállal a közösségben. Jócskán akadt feladata a médiabizottságban, de a kórházi imakörben is aktívan tevékenykedik. Konfirmálása után eltávolodott az egyháztól, és az istenkeresését sokféle út keresztezte. Végül visszatért abba a kötelékbe, ahol gyerekkorában is nevelkedett. A riporter továbbra is Sípos Brigitta.
Az istenkeresésedet, azt hiszem nevezhetjük így, a belső lelki szükségleteidet sokféle út keresztezte. Amin elindultál, és én feltételezem, hogy ennek is az volt a motivációja, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolatra vágytál, és nagyon sok mindent tanultál, elvégeztél, ami az egészséges életmóddal, filozófiával kapcsolatba hozható. Jól érzékelem, hogy ezek az utak mind azért voltak, mert megérkezni kívántál egy bizonyos pontra, egy megnyugvásra, békességre.
Igen, valóban, ahogy mondtad először is, hogy sokféle út keresztezte az Isten keresésemet. Én nem is tudom, hogy ezt keresztezésnek fogalmaznám-e meg. Talán alátámasztotta és előkészítette, hogy ma én ott vagyok, ahol vagyok gondolatilag. Mert az, hogy például keleti filozófiákkal foglalkoztam évtizedeken keresztül, de úgyhogy 3 évtizeden keresztül, nagyon komolyan, itthon és külföldön. Nagyon sokat tanultam, mert ott az egyéni felelősséget hangsúlyozzák, és pontosan amikor a beszélgetésünkben arról beszéltem neked, hogy vajon elég-e ez az én általam megtett dolog az Isten szeme előtt. Tehát valahol összefügg, hogy én felelősnek érzem magam azért, hogy én megteszem el azt, ami tőlem elvárható. És itt csengenek össze a különböző világvallásoknak a tanításai, mert a sok különbözőség ellenére vannak hasonlóságok is, legalábbis amire én jutottam. Tehát abból érdemes volt kiszedni azt, amit tovább tudok vinni.
És mik ezek a csemegék, amik tovább lehet adni?
Hát mindenképpen az, hogy a kegyelem elfogadása egy dolog. Nagyon sok kérdésem van a saját magam felé a Isten kegyelmének az elfogadásával, mert hogy jövök én ahhoz. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy méltónak kell lenni a kegyelemre. Úgy tudással, cselekedettel, megélt hittel, és ezen igyekszem munkálkodni.
A kegyelem épp azért kegyelem, mert nem tehetünk érte semmit.
Megértem. Na, ez számomra egyelőre feloldhatatlan, vagy nehezen feloldható információ. Mert akkor, hogyha valaki bűnös életmódot folytat, azzal együtt, hogy tud róla, nem tud róla, ha csak abban bízik, hogy Isten megbocsát neki, akkor ez az én erkölcsi felfogásom szerint kevés. Tehát hogy jönnék ahhoz, hogy bármi olyan, hát most itt nem köztörvényes dolgokra gondolok, hanem mert a bűnnek azért vannak fokozatai, de hogy jövök ahhoz, hogy például egy úrvacsora után is megfogadom, hogy úgy élek, hogy ne vétkezzem megint, és ezzel együtt akárhányszor van úrvacsora, ezt elmondjuk. És valószínű azért, mert mégiscsak vétkeztünk. Tehát nehéz ezt így szavakba önteni, hogy mit érzek a kegyelem és a saját útnak a tisztességes végigvitele mellett.
A hitben benne van a cselekvés, az Ószövetség számára ez nem kérdés, de hogy ez a cselekvés az gyümölcse lehet a kegyelem elfogadásának, amit az Isten kínál. A cselekedeteink az egy válasz arra, amit az Isten adott nekünk ajándékba. Jézus is hangsúlyozza, menj el, és mostantól fogva
igen, ne vétkezz. Így van, a parázsasszonynak.
A bocsánat az jár, igen. De a bocsánat vele járója az is, hogy igyekszem magamat tisztán megőrizni és így tartani. Van. Igen, de ez is így kegyelem, van. Ha ezt megtehetem.
Nehéz kérdések. Ezek még, hogyha szavakba értjük is a tartalmát, de igazából megélni, nem annyira egyszerű, vagy legalábbis.
Mert csak mi bonyolítjuk egy kicsikét túl.
Elképzelhető, mert ördögástárs dolgozik azért, szóval a racionális elme azért feldob olyan kérdéseket, amit nem lehet hitbeli meggyőződés nélkül megválaszolni.
Mit jelentett a kurszió alkalma a visszatérésben?
Csodálatos dolog volt, ahogy Esperes úr az egyik ige hirdetése után mondta, hogy hát lehet jelentkezni hitmélyítő tanfolyamon, hitmélyítő nagyon jó, akit érdekel, jelentkeztem, és közben meg nem tudtam, hogy oda személyesen hívják meg az embereket, úgyhogy ha azt mondanám, földértem, hogy engem nem hívott senki, illetve a Jóisten hívott, tehát kérdezősködtem Esperes úrtól, más lelkészektől, hogy mit lehet róla tudni, hát jó lesz, de nem mondhatnak semmit. Rendben van, de ma is életem egyik meghatározó eseménye volt.
Ez mikor volt?
Ez most 24 van, 2022. szeptember 8-tól 11-ig Mária Besnyőn voltam. Ma is azokkal a lelkészekkel, meg ottani kurziós társaimmal szoros kapcsolatot tartunk, többen már bekapcsolódtak a szolgálótörzs munkájába, és a legtöbb záró alkalomra igyekszem elmenni, és akkor találkozhatom azokkal, akik annak idején nekem is a szolgálótörzs tagjaiként közvetítették Jézus üzenetét. Nagyon sokat jelent, és én is már több embert hívtam meg a kurzióra, úgy lelkipásztort is, akivel a kórházi makörben tevékenykedünk együtt. Úgyhogy örülök neki, hogy elvégezhettem, és ott is az a meggyőződés fogalmazódott meg bennem, hogy ahogy a záró áldásban elhangzik, hogy Jézus számít rád, és én is az ő kegyelmére, és közelebb érzem magamhoz Jézust, mert igazából az ő emberi, isteni mi volt, ha racionálisan tudjuk is, hogy miről van szó, igazából annak a lelki-spirituális megélése, megértése nem annyira egyszerű. Tehát a racionális közelítés régen félre kellett tenni, ami eddig életem vezérlő elve volt.
Okay.
Tehát ezt jelenti a kurzió nekem.
Nem tudom, honnan származik a gondolat, de van egy idézet, ami sokat jelent nekem, hogy az embereket és az emberi dolgokat ismerni kell ahhoz, hogy szerethessük. Istent és az isteni dolgokat szeretni kell ahhoz, hogy megismerhessük.
Csodálatos gondolat, így van, nem találkoztam még.
És úgy gondolom, hogy ez a visszakapcsolódás az Istennel való közösségbe és a gyülekezeti közösségbe indított el rengeteg szolgálatra, amit a gyülekezetben végzel. Ha erről mondanál néhány szót.
Igyekszem megtalálni és magamra szignálni a feladatokat, mert rengeteg tennivaló van, hogyha körülnézek. Hát mindenekelőtt a médiabizottság tagjaként igyekszem a gyülekezeti honlapra írni minden eseményről. Aztán a gyülekezeti híradóba is a karácsony és húsvét előtt jelentetjük meg a gyülekezeti híradót, és abban azért a két ünnepről igyekszem megfogalmazni olyan gondolatokat, amit megélek és fontosnak tartok, illetve megkérdezek gyülekezeti tagokat, hogy nekik mit jelent a karácsony vagy a húsvét, és akkor a különböző társadalmi helyzetű, foglalkozású, életkorú emberek, amit elmondanak, amit megosztanak a nagyobb közösséggel, hihetetlenül építi szerintem valamennyiünknek a hitét, és azért is végzem azt, hogy azzal a többiek hit mélyítését is igyekezzek előmozdítani. Ezen kívül vannak olyan feladatok a médiabizottságban, ami még fontos, hasznos lehet, de ez a két leghangsúlyosabb. Aztán néhány éve meghívtak a kórházi imakörbe, és ott 14-en, 15-en vagyunk most már határon túlról is igyekeztem szervezni ott is, tehát úgy hozzájárulni az ottani közben járó imáinkkal az eredményességhez, hogy a betegekért, a rászorulókért és a gyászolókért szoktunk imádkozni, és rendszeresen frissítjük az imalistánkat, havonta egyszer személyesen találkozunk, és ott is kezd egy nagyon szép, egy ilyen mini gyülekezeti közösség kialakulni, és már szerveztem olyan kirándulást, így a tákosi csarodai templomokat Beregsurányi, vagy Beregdaróci templomot megnézni, ahol aztán megint csak vagy a lelkész Naterik Judit végezott szolgálatot, vagy mi is szoktunk is irodalmi műsort, vagy egyéb ilyen teológiai összeállítást elkészíteni, és az ottani gyülekezetbe ezt elmondjuk, illetve hát a imakörnek a tevékenységére, illetve a szolgálat kiszélesítésére vonatkozó információkat megosztani, és egyre inkább kezd ez a megyében is, és ahogy mondom, mi azért több országgal vagyunk határosak, mert már van Kárpátalján és Erdélyben is kapcsolatunk, tehát onnan is, és lelkipásztorok is kapcsolódnak be, úgyhogy örömmel veszem, hogyha ezt a szolgálatot is lehet csinálni. Aztán temetési szolgálatokra szoktak megkérni lelkipásztoraink a gyülekezet képviseletére, meg kántorizálásra. Ez számomra is nagy megtiszteltetés. Meg hát a kurzió tevékenység, hát az már csak alkalmi, hogy láttam, hogy az egyik garnitúránk a templomba már kezd kopni, és mi lenne, ha valami igazi beregi kereszt szemest készítetnénk, és épp tiszteletes asszony mondta, hogy hát már gondoltak rá, de még nem volt rá lehetőség, hogy ezzel foglalkozni, és régi polgármester barátomat megkérdeztem tákosan, hogy tudná valakivel összehozni, és pont volt tákosan, illetve csarodán olyan néni, aki még varja ezeket, és sikerült itt most, ami a templomban látható. Nagyon boldog vagyok, hogy ebben együttműködhettünk, és sikerült gyönyörű garnitúrát készítetni. Hát ezen kívül is vannak még ötleteim, de nem akarok senkit bombázni a sokféle ötlettel, mert azt sem szeretném, hogyha egy ilyen, bocsánat a szó, ilyen magamutogatásnak tűnne. Tehát félek attól, bármennyire is a nyilvánosság előtt zajlik az életem, vagyok annyira visszavonuló önmagam előtt, hogy nem szeretném én tevékenységemet úgy előtérbe tolni, és ez is okoz nekem egyfajta dilemmát, tehát mértékkel, de mikor látom, hogy van tennivaló, és meg lehet csinálni, és akkor nehezen tudom a tevékenység, vagy hogy mondjam, az elgondolásomat háttérbe szorítani. A legjobb értelemben mondom.
Igen, az arányok nagyon fontosak az életben. Temetési Igen. szolgálatot említetted, azt mondja Pál apostol, hogy azt tud vigasztalni, aki megvigasztalódott már. 3 éve veszítetted el a férjedet, megvigasztalódtál-e?
Nehéz ezt így mondani, mert földi értelemben lehet, hogy igen, igazából nem, bár a férjem már akkor nagyon beteg volt, mert 5 évig ágyban fekvő volt, sztrókot kapott, lebénult teljes testben, úgyhogy tudom, hogy a felnőtt ápolás az mivel jár. Tehát csináltam, tehát igazából ő már nem lehetett itt a gyülekezetben részese ennek a fajta közéleti vagy gyülekezeti életi tevékenységünknek. Ugye ezzel együtt a férjem, mikor még egészséges volt, szerveztünk együtt zarándokutat Szent Pió atyához. A férjem ehhez a kopt kereszténység állt közel, sokat a munkája, a hivatása révén, sokat dolgozott keleten. És ezt a vonalat nagyon-nagyon komolyan vette. Tehát egy baráti kis csapattal mentünk, és Szent Pió atyának is a gyógyító tevékenységét, a kórház alapítását, amit a II. Világháború hadirokkantjainak, sérültjeinek, egyedül megözvegyült családjai számára szervezett, azokat néztük meg. Illetve hát olyan fajta spirituális része volt az egésznek, hogy nyáron, szeptember közepén voltunk, pont akkor volt a Szent Pió atya születésnapjának évfordulója. Ha el tudod azt gondolni, hogy egy busznyi nép egy hét alatt Olaszországban nem megy el a tengerpartra, és nem megy el vásárolni, akkor el tudod képzelni, hogy milyen fajta lelki élménnyel mentünk és jöttünk el. És olyan megtapasztalásokat érzékeltünk, tehát csak apró földi dolog. Nem volt sofőrünk, aki oda vezesse meg vissza a kis buszt, és akkor hát próbáltam piaci alapon keresni, de hát nagyon drága lett volna, és akkor valahogy kapcsolatba kerültem egyik a cigény dányádi polgármester, és mondja, hogy Nelli, hallottam az utatokról, én szeretnék, mondom, Robi, hát nincs hely az autóba, mondom, már csak sofőrünk nincs. Nelli, én vezetem az autót. A polgármester vezette oda-vissza meg ott az autót. Szóval nagyon-nagyon szép együttműködő és lelki élményekben gazdag csapat, és ha azt mondom most, ez a teljes ökumené jegyében zajlott, hisz egy római katolikus olyan barátom, orvos, természetgyógyász, főiskolai főigazgató helyettes volt a lipócki főorvos, aki volt a spirituális vezetőnk. Tehát igazából ugyanúgy a keresztény vallásnak az ismérveit, lelkiségét ismertük meg, akkor még nem beszéltünk ökumenéről, de teljesen az volt. Úgyhogy ez volt, tehát a férjemmel kapcsolatban kérdeztél, tehát ilyen fajta szervezéseink voltak, de de igazából mire úgy kiteljesedhetett volna a keresztény kultúrkörben és itt a gyülekezetben az életünk, már nem sikerült, bár ő sárospataki születésű, sátoraljói helyen élt, és azt is kérte, hogy ott temessem el mindenképpen, és a esperes úrék megoldották, hogy Eszter tiszteletasszony jött el temetni, pedig hát másik megye, más megoldás, de mégis nagyon hálás vagyok az együttműködésükért, a törődésükért. Úgyhogy hát ezt jelentette többek közt, meg hát az a fajta szellemiség, amit ő is képviselt, mert nagyon, nagyon fontos munkát végzett rendőrőrnagyként a ORFK-nál, a terrorelhárítóknál dolgozott kiképzőtisztként. Tehát terrorfelszámolásokat csinált itt-ott a világban. Nagyon, nagyon hihetetlen küldetés és elkötelezettség kell ahhoz, hogy valaki ezt végig tudja csinálni.
Hát, ha van a rádiónak a hallgatói között is olyan, aki keresi az Istent, milyen tanácsot tudnál nekik adni, vagy bátorítást?
Hát nagyon nehéz erre bármit is mondani, mert annyira különbözőek az utak, hogy kinek, hogy történik meg az elhívása, az Isten keresése és az Istenhez vezető útja. Én azt gondolom, hogy jöjjön mindenképpen a gyülekezeti közösségbe, hallgassa az Isten tiszteleteket, olvassa a Bibliát, de emellett még tanuljon, én csak a saját utamat tudom, tanuljon hozzá nagyon-nagyon sok mindent, mert akkor valószínű a hit tudásból is van, meg szívbéli bizalomból, és a kettő akkor együtt találkozhat, és akkor megtalálja azt a fajta lelki nyugalmat, megnyugvást, ami a jelen életét és az örök életet jelentheti. Nem lesz könnyű, senkinek nem mondom, de mivel mindenkinek más és más, lehet, hogy más sokkal könnyebben jut hozzá ehhez a fajta megnyugváshoz és bizonyossághoz, amit én ennyi évtized munkájával, szolgálatával tudtam csak megszerezni.
Volomné Tóth Kornélia újságíróval, a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet oszlopos tagjával a riporter Sípos Brigitta beszélgetett.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ezzel református közéleti műsorunk végéhez értünk. Adásunkat bármikor visszahallgathatják az interneten, az europaradio.hu oldalon. Református híreinket mobil applikációnkon keresztül is elolvashatják. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mai megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszonthallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. There is beauty rising from these ashes. There is a new life in these dry bones. There's a revival flowing like a fountain. There's a new song waiting to be sung. Well, our deliverer is coming. Műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21.